Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Versek magánhasználata. A próza, az epika, még ha egyes szám első személyben szól is, egy másik ember története, amit érdeklődve hallgatok, vagy olvasok, ha jól van elmondva. Alkalomattán persze azonosulhatok is egyik vagy másik szereplővel, akár meg is könnyezhetem a sorsát, választhatom példaképemül. Tehát sokféle módon közöm lehet hozzá. Mégis úgy érzem, döntően más viszonyban vagyok vele, mint a verssel. Amint közönségesen a líra műfaját szokás érteni. Ez már a formájával kiragad a hétköznapi élet beállítottságából, egy másik szintről. Persze nem úgy értem, hogy művészi értékben magasabb szintről, hanem úgy, hogy a nyelv közlési módjának és lehetőségeinek egy másik szintjéről szól hozzám, és oda húz fel magához engem is, a hallgatót, olvasót. Nem szereplőnként, színhelyenként, hanem szavanként kell együtt élnem vele. Együtt mondom magamban a költővel, úgy élem át, mintha egyenesen belőlem szólna ez a hang, még ha olyasmit mond is, ami hétköznapi lényemtől amúgy teljesen idegen. Előfordulhat az is, hogy épp ez az idegenség válik vonzóvá, mi több személyes szükségletté. A költő olyat mer mondani és érezni, amit az ember szívesen hívna segítségül élete valamilyen szorongatott érzelmi helyzetében. Ilyen volt nekem például Adinak a 100 hűségű hűség című verse. Közben azért mindig tudtam persze, hogy ez a ruha nem illik rám. Úgy voltam vele, a portugál költő Fernando Pessoa egyik angol szonettjét idézve, amelynek a fordításához, mit tesz Isten, éppen Aditól kölcsönöztem egy kifejezést, mint szolga, aki úrpalástra vágyik, s ha fölveszi, azzal elrontja már is. Nem, Adi heroikus gőgjével végül is nem tudtam eltakarni a magam érzelmi zavarodottságát és bűntudatát. Annál inkább szíven talált az Elégia egy szerelmi antológia szerkesztése közben, amelyben Vas István arra veti a hangsúlyt, ami a szerelmi lírából rendszerint kimarad. Mintha csak Adi versének ellenpontjául íródott volna. Az én belső versantológiámban minden esetre egymás mellé kerültek.
Adi Endre, 100 hűségű hűség. Alakos játék, százszor zárt titok, hős futó bölcse újból és megint állok süppetten szókimondó bajban. Cselek, barlangok, vermek, kárpitok, bozótok, lárvák, segítsetek rajtam. Ki száz alakban százszor volt szabad, s minden arcához öltött más mezet, éljen és csaljon titokba veszetten, mert bárki másnál több és gazdagabb, mert csak a koldus egy is leplezetlen. Ragyogjatok meg, tévesztő szemek, édes, hazug méz, pergő szép szavak, csorogjatok tarkán, számítva bátran, mindenki másnak mindig más legyek, változón szabad, gyűrűtlen, arátlan. En szavaimmal csaljam meg magam, mely voltom gondján törjem víg fejem, és száz alakkal száz vitába törjön lelkem, valóm, e dús alaktalan. Száz hűségű, s egyetlen hű a földön.
Vas István, Elégia egy szerelmi antológia szerkesztése közben. Ezek a Déliák, Laurák és Lalagék királyoknál, híres vezéreknél nagyobbak. Haj, száj, szem, vál, kebel, mosoly, kéz, láb, fenék, hány köteten, sötét századon át ragyognak ezek a Déliák, Laurák és Lalagék. Kütére, szigete, bárkák és ünnepélyek, vagy kistanya, füzes, folyópart, rét, kazal, derék, pásztorderű, látványos szenvedélyek, találkozás, búcsú, udvarlás, diadal, kütére szigete, bárkák és ünnepélyek. Paraszti, lovagi, sirám és kérkedés, éjfél sötét verem, tengerek tündöklése, az éden, a pokol, ez volna az egész? Dal, disztihon, gázel, szonett, 5000 éve paraszti, lovagi, sirám és kérkedés. Vár, strand, park, bár, lebúj, nyakfodor, tóga, turbán, márkiz és kurtizán, cseléd, szalonvirág, a gáláns ünnepek, idillek elavulván, kulisszaszaggató új dekadenciák. Vár, strand, park, bár, lebúj, nyakfodor, tóga, turbán. Minden kosztümben és a föld négy égövén, a tüzes nyelveken csak ez a szó, szeretlek. És milliók közül csak ez, csak te meg én. Nagy jelenetei a szép önkívületnek, minden kosztümben és a föld négy égövén. De hol maradtak a hatalmas árulások? Nem az elszenvedett, a véghez vitt csalás. A lét csodája, mely elszállva visszakárok, hogy sötét soha már lett az a soha más. Ó, kimaradnak a hatalmas árulások. Ha ez elmúlhatott, hogy élhettünk tovább? Ami egyetlen egy, hogy lett belőle még egy? Ismétlő pisztolya megváltás, déli báb, vagy szappan búborék a vas törvényű végzet? Ha ez elmúlhatott, hogy élhettünk tovább? S ha már elmúlhatott, miért áll mozdulatlan? Véget miért nem ér, ha elvégeztetett? Hány hőforrás buzog a szív mélyi kutakban? Ha becsapott, miért hisszük a végzetet? S ha már elmúlhatott, miért áll mozdulatlan? Mit titkolnak, milyen talányt, történetet, a makacs köhögés, fejfájás, szédülések, szégyelve szenvedő ráncok mit rejtenek, a cigarettafüst, görcsoldó boros éjek, mit titkolnak, milyen talányt, történetet? A világ titkosan tárolt energiája, hány hőforrás buzog, áramlik szüntelen, új észbe, versbe és táncokba, technikába, hűtlen nélet hűség, eljátszott szerelem, a világ titkosan tárolt energiája. Minden feláldozott, megkínzott szerelem, a dolgok gyökerét szívünkben ez itatja, valahol felbuzog, és áttör mindenen megművelt életünk erős búvópatakja, minden feláldozott, megkínzott szerelem. Búvópatakja az életnek, a halálnak, mely mindent elrabol, és mindent visszaad, az egység, amire sehol sincs magyarázat, az, ami kimaradt, az, ami elmaradt, búvó patakja az életnek, a halálnak. Ha a szerelem szövődményei, csapdáit, érzelmi zűrzavarát és kínos döntéskényszereit tekintve Adi versét úgy látjuk, mint egyfajta lírai tézist, és mellette Vas István elégiáját, mint antitézist, akkor ide kívánkozik egy harmadik vers is, hogy tekinthetjük-e szintézisnek, nem tudom. Minden esetre az egyik leggazdagabb, legbonyolultabb érzelmi szövésű verse a világ szerelmi lírájának, amely általában azért egyszerű képleteket mutat. A költő boldog, mert szeret, és szeretik, vagy boldogtalan, mert szeret, de nem szeretik. Goethe Charlotte von Steinhoz írott verse egyszerre szól a végzetes összetartozásról és a szerelem beteljesülhetetlenségéről, harmóniáról és fájdalmas tudásról, a tudás fájdalmáról. Ugyanakkor ez a vers is példázza, hogyan tud a költészet olykor beleszólni az ember életébe. Ezúttal nem a magam példájára hivatkoznék. Vas István írja meg önéletrajzi regény folyamában, hogy Goethe verse, amely az ő fordításában vált magyarul ismerté, egy szavaló este miként telítődött meg váratlanul rávonatkozó személyes tartalommal, és vált bűntudat forrásává.
A bűntudat hirtelen és váratlanul érkezett. Szerelmes antológiánk sikere szépen terjedt, annyira, hogy a Vajda János Társaság külön műsort szentelt a bemutatására Vízkeresztestéjén. Marika és Piroska az első sorban ült. Marika fekete kosztümben, Piroska újatlan, fehér csillogással besződ barna ruhában. Még ugyancsak úriasszony korából. Izgalmas látvány volt, számomra legalábbis, amint két ilyen különböző szépség, egy sötét meg egy világos időnként egymáshoz hajolva suttog. Szent Kutya bevezetőjében kétszer is említette Goethe versét, a Charlotte von Steinhezt, meg az én fordításomat is. Ha már ilyen kedves volt, gondoltam, én is beillesztem a felolvasandó verseim, vagyis fordításaim közé. Ez volt az első vers, amit egyenesen az antológiánk számára fordítottam, még a tavasszal, az öngyilkosság szégyenletes kudarcától és az átvészelt kanyarótól kimerülten, azzal sarkaltam magamat, hogy a megoldásokat keresve Etire gondoltam, ami végzetes és megbonthatatlan szerelmünkre. De amikor már a dobogón állva gyanútlanul belefogtam, miért adtad mély tekintetünket, hogy jövőnket sejtse szüntelen, s ne ringasson üdvösségbe minket földi boldogság se szerelem? A tudatom mögül öntudatlanul a tudatomba villant, hogy hiszen a szenvedélyes, de lényegében beteljesületlen szerelemnek ez a nagy vallomása, Piroska meg az én kapcsolatomra vonatkozik, sokkal inkább, mint arra, hogy Etivel voltunk. Láttam is, amint Piroska a harmadik, negyedik sornál kissé zavartan felkapja a fejét. Most már nem kettejüket néztem ott az első sorban, hanem csak Piroskát. És ahogy az aránylag hosszú versben előre haladtam, mellesleg azokon a részeken, amelyek nem közvetlenül kettőnkre illettek, lazább hangsúllyal siklottam át, egyre inkább éreztem, sőt láttam, vagy látni véltem, hogy olyan villanyos feszültség keletkezett kettőnk közt, amilyen még nem fordult elő viszonyunk változatos történetében. És mire befejezéshez értem, mindez már bizonytalan ködökké, halk emlékezéssé finomult, fájdalom a jelen és örökké valóság a szívünkben a múlt. Fél lelkünk maradt, úgy összefortunk. Fél homály csak delelő napunk, de akárhogy kínoz is a sorsunk, már mi nem változhatunk. Szemmel láthattam, hogyan működik tőlem hozzá, és tőle hozzám az elektromos áram. Emelt fővel merőn bámult rám, én is úgy néztem vissza. Marika mindebből semmit se vett észre. Ő különben ismerte a verset, egyéb Goethe fordításaim között ezt is felolvastam neki. Amint leléptem a dobogóról, és nem láttam szemtől szembe Piroska fekete haját, zavart, rámszegzett arcát, a kettőnk közt működő áram kikapcsolódott, és helyébe más, komorabb feszültség jött létre bennem. A bűntudaté. Mert mi a bűn, ha nem ez? A csalás, az árulás, a kisemmizés. Ahogy a dobogóról Goethe szavaival, de a magaméival is a fordításomon keresztül szerelmet vallottam Piroskának. Ahogy hirtelen és önkéntelenül, de csupán az első pillanatokban önkéntelenül, bekapcsolódott a titkos áramkör, amiről Marika mit sem sejtett, amin ő mindvégig kívül maradt. te? Charlotte von Steinhez. Fordította Vas István. Miért adtad mély tekintetünket, hogy jövőnket sejtse szüntelen, s ne ringasson üdvösségbe minket földi boldogság, se szerelem? Miért adtad végzet azt az érzést, mely a furcsa forgatagon át kémlelőn egymás szemébe néz, és tudja kettőnk igaz viszonyát? Ó, hiszen oly sok ezernyi tompa ember alig ismeri szívét, céltalan lebeg, s a fájdalomba váratlanul taszítja a lét. Újjong, ha az égre új sugárnak, gyors örömnek hajnal bírja tör. Csak nekünk, szerelmes árva párnak tiltott az a kölcsönös gyönyör. Szeretni, de egymást meg nem értve, látni egymást vágyaink szerint, menni mindig álmok közt veszélybe, hol az álmok üdvössége int. Boldog, kinek álma hiú nem lét, boldog, akit sejtelme becsap, bizonyítja már nekünk minden jelenlét, a sejtelmet és az álmokat. Mondd, a végzet mit akar mi vélünk? Mondd, hogy köthetett meg így nagyon? Mi már egyszer tűnt időkben éltünk, s nővérem voltál, vagy asszonyom. Tudtad lényem mindegyik vonását, tudtad, hogy peng minden idegem, tekinteted engem játszva járt át, kit alig ha értett földi szem. Irányt szabtál féktelen futásra, mérsékelted a vadlázú vért, és a szétdult szívnek nyugovása angyali karodban visszatért. Könnyed bűvölettel megkötötted, s elfeledte, hogy rohan a perc. Volt-e boldogabb, mint amikor előtted, lábaidnál hálásan hevert? Érezte, hogy jobb lett a szemedben, megdobogni szíveden szívét, ösztönét ragyogni fényesebben, s csitulni a heves ifjú vért? Mindez már bizonytalan ködökké, halk emlékezésé finomult. Fájdalom a jelen és örökké valóság a szívünkben, a múlt. Fél lelkünk maradt, úgy összefortunk. Fél homály csak delelő napunk, de akárhogy kínoz is a sorsunk, már mi nem változhatunk.
Hangzott versek magánhasználata. Válogatta Váradi Szabolcs. Előadta Újvári Zoltán, Szokolai Balázs és Váradi Szabolcs. Zenei szerkesztő Darvas Ferenc. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette 1993-ban, és legutóbb 2003. január 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Pokoli kaca ütötte meg füleimet, mondta volna egyszer nagy pátosszal emberevő tragédiában a színfalbontó hős. De elcserélte a betűket, és ordítja ilyen formán: bocoli kakaj. Na, lett erre aztán pokoli kacaj szerteszét.
www.pilvax.hu per Pocoli Kakaj. Irodalmi élet Budapesten az 1840-es években, ahogy a Színház és Filmművészeti Egyetem növendékei 2005-ben előadják Máté Gábor úr betanításában. Korabeli hírlapi közlemények, Jókai Mór és Petőfi Sándor publicisztikája, valamint Pák Albert Fiatal óriás című novellájának néhány fragmentuma alapján összeállította Varga Viktor.
A napokban egy históriai nevezetességre vergődött kávéház, holmi fokos korbeli sallangmaradvány színhelye volt. Négy vagy öt cigányfiú rontotta egy sarukban a levegőt fülsértő recsegtetésével, s a szilajság nem legharmóniásabb akkordot rikácsoltam a falu végre illő cincogáshoz. Kitárván egyúttal a szárnyajtókat is, hogy szabad folyást engedjen széles jókedvének, vagy az utcai sokaság bámulatában keresse dicsősége nagyszerűségét.
Cáfolat! Nem igaz, hogy négy vagy öt cigányfiú rontotta egy sarokban a levegőt fülsértő recsegtetéseivel, mert öt cigányfiún kívül még az egresi béni bandájától elpártolt két cigánylegény is ott volt. Nem igaz, hogy a fülsértő recsegtetésekre a szilajság nem legharmóniásabb akkordot rikácsolt. Nem igaz, miszerint azért táradtak ki a szárnyajtók, hogy az ott volt ifjúság az utcai sokaság bámulatában keresse dicsősége nagyszerűségét, mert a kávéház ajtajai nyári meleg időkben mindig nyitva állnak. Petőfi.
Már fagylaltot is csinálnak. Van olyan ember, aki meg is eszi.
Hogyne, mikor olyan is akad ki az irodalmi szemlét elolvassa.
Azt mondják, hideglelés ellen használ.
Nem a fagylalt, hanem a szemle.
Természetesen.
Mi részünkről ettől gyógyultunk meg. Miért is nyilvános köszönetet szavazunk készítőinek.
Hanem sokat nem kell belőle bevenni, mert szorulást okoz.
Fájdalommal kell azt is megemlítenünk, miszerint a ma Petőfi úr védőszárnyai alá menekült kávéház udvarszobáiból, miknek ablakai nappal is félig függönyözvék, az elmenők füleit rendesen pénzcsörgés és veszekedés moraj háborgatja. Vagy tán józanész ebben sem botránkozhatik meg?
Egy bizonyos Szeglet kávéházban múlt hétfőn leült egy csomó ember kártyázni. Ma vasárnap van, még ma is ottan ülnek. S kinek mi köze hozzá? Ki mint mulathat, úgy mulat.
De hogy a fagylaltra visszatérjünk, nem állhatjuk meg említés nélkül, hogy a Szeglet kávéházban szinte árulnak fagylaltot.
Éppen olyan ízű, mint a legfrissebb fokhagyma. Csak sokra viszi az emberi találékonyság a gurmandériát.
Itten sütemények reggel 7 órától egész óráig estve fel lehet tatni.
Fogadni mernék, hogy az, ki a fölírást készíti, rövid idő múlva a drámaírók táborába fog állani, s csak hamar keserű neheztelésre fakadant, hogy még nem választatott meg a tudós társaság tagjává.
Egy utcai ház kapuján ilyen forma jelentés olvasható. Ide, ebbe a házbe van igen monacima, akigel megszólja magad a panházmesternál.
De párját ritkítja azon patetika kádencia, mely is ígyen megy ki. Itt nyugszik-e sírban néhai Kánya György, többeket ó halál, ilyeneket el ne hörgy.
Egy sírfán így felirat olvasható. Itt nyugszik az én kedves feleségem, magam pedig otthon.
Ismét kérnünk kell az illető hatóságot, hogy ne méltóztassék este 7 óra előtt a városi kórházból halottakat boncolás végett a Nemzeti Színház melletti kórházba vitetni, mert ez igen botrányos. Sőt, az egészségre nézve sem igen kedvező. Ezen szomorú szállítást legcélszerűbb lenne hajnalban eszközleni, vagy legalább a színházi előadás után.
Kérelem Benőfi úrhoz. Miután némelyek a névhangzás hasonlatánál fogva azt gondolják, hogy Benőfi én vagyok, a további zavar elkerüléséért igen lekötelezne Benőfi úr, ha e különben is álnév helyett mást szíveskednék választani. Petőfi.
Nyílt válasz. Petőfi azon őszinte kívánságának, mely nevem változtatását illeti. Sajnálva nem engedhetek. Engem a Benőfi név közelebbről érdekel, sem hogy arról lemondhatnék. Azonban úgy hiszem, elég lesz a tisztelt olvasók előtt annyit nyilvánítanom, hogy én Benőfi Soma vagyok, ő pedig Petőfi Sándor.
A hozzánk beküldött művek közül föltétlenül és módosítás nélkül elfogadtuk e következőket. Három férj özvegye, eredeti novella Ivánfi Malvinától, Pénzlovagjai, Beszéke Malom Lujzától.
Az a vers, amelynek sem címe, sem írója nincs följegyezve, egyéb iránt kalapos festékkel van írva, visszavehető.
Csók versei nem olyan jó ízűek, mint fölvett neve.
Készfogás a kripta ajtóban, ebben sok jó van, kivéve a tárgyat magát.
Fiatal óriás. Egy novella, mely egészen a mai kor igényei szerint készült. Írta Kaján Ábel.
Motto? Szende mérgek bősz bájában, a szív üdve zordonul.
Alcím, magyar titok, vagyis hazai rejtelem.
Reggel Frankenburgnál vagyok, hát a mondja, hogy azt mondja. Ki is az a K.A.? Hát azt mondom, hogy Pakkad Albert jó barátom. Úgy hát. Azt mondja rá Frankenburg, csak önnek adom a honoráriumot, azt mondja, s ön majd adja át neki, azt mondja. Jól van, mondok, majd átadom, csak bízza rám, mondok. De később, jobban meggondolván a dolgot, azt határozám, hogy én bizony nem adom oda Kaján Ábel barátunknak azt a 4 pengő forintot, mert magamnak is roppantott nagy szükségem van rá. Köszönje meg, hogy nevét nyomtatva látja. Petőfi.
Magyar titok, vagyis hazai rejtelem.
Budapest, Pest nevezetű részének Váci utcájában, s ennek egyik két vagy legfőlebb 3 emeletes házában, s e ház egyik csinosan parkettezett szobájában egy nő ül egyedül, némán. Szótlanságából azt lehetne következtetni, hogy gondolkodik. Annyi bizonyos, hogyha beszél, ezt tenni rendesen nem szokta. Mert a nő nem finom, sem fiatal, sem szép.
Micsoda hát!
Szende, köpcös, tenyeres talpas, elragadó. Fölében egy negyedölnyi terjedelmű fickót tart, ki emlőin csükve vagy reggeliz, vagy ebédel. Nem tudom bizonyosan hány órakor szokott fölkelni. A rövid fiatalembernek egyszerre megáll az esze, vagy ellenkezőleg talán éppen a szopás teóriáján töri fejét, mert e fejből kiereszti a szopókát, s a nő öléből epedő pillanatokkal neki fordul a nő képének.
Anyám, ó, anyám!
Ugyan ne ordíts, nomi kell, Jankó!
Kikérem, anyám, Béla a nevem, Rodonyai Béla.
Komizbab szem, Jancsi.
Anyám, szerelmes vagyok.
Júj, irgalmatos Isten, el ne hagyj. Ha, 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 ha.
Kapja magát, s a gót ízlésű oldalajtó megszökik. Mielőtt azonban megszökött volna, elébb kiejtette öléből a kis szerelemvallót, aki macska indulatával szerencsésen talpra esett. Leérvén a földre, megállott, mint a kőszál, s mintha ki lett volna esztergályozva, úgy állott meg pólyájában, melyből csak apró lábai s óriási feje kukkantanak elő.
Tehát így vagyunk, anyám!
De jól van. Majd meg fogom én mutatni, hogy ki vagyok. Igen. Megyek.
Járni tanul.
Megyek. És meg fogom mutatni a világnak, hogy egy gyöngyét kor, melyet Isten átkul mére rám, nem gátoland mindazon nagy dolgok vékezvitelében, melyekkel eddig csak hosszúra nőtt emberek szoktak vala 70-kedni. Megyek. Megyek!
Ekkor büszke önérzettel lábújhegyre áll, hogy nagyobbnak lássék,
Azután ezen öntudat boldogító érzetében végig akarja simítani fejének barna üstökét, mit azonban két okból nem tehet. Először, mivel keze be van pólyázva, másodszor, mert általában véve fejének még semmiféle üstöke sincs. Megszégyenülve e kudarc által, lábával toppant egyet, s feje hármat bólint utána.
Nem hisztek gúnyótok, ó nyomorult törpe emberiség!
Az iróniának éles hangja rögtön ketté metszi pólyája kötelékét, úgyhogy az lehámlik róla, s a fiatal úr egészen hasonlít Ámorhoz, mint azt a halhatatlan rómaiak mitológiája ábrázolá.
Igen, megyek, ó Irmám, jövök, bajuszt ide és parókát, hé, toalett!
Ragu, oui, monsieur, na drágot, lékülott, monsieur, külott, ó, beléd rejtem minden bizalmamat.
A nadrágba?
Nem, Irmába. Kétfelé beszél, mint bántbán, mikor Tiborccal találkozik és fájdalmával.
Puding, yes, milord, mellényt, the waistcoat, milord, waistcoat, te fogod megőrizni keblemet. Makaróni,
si, signor,
rakkot,
il fracco, signor,
rakkó telebex körül ünnepélyes óráimban. Brinza,
naraz, pan, velkomozni,
dajszem, hantusku,
tuje, pan, velkomozni,
nyakkendőt te övezed, éltem árbócát.
Gaján, appel! Gaján, appel!
Azt akarja mondani Kaján Ábel.
Appel, Abel.
Csak hogy rendkívül liftói kiejtéssel beszéli Abel a magyart.
Pák Albert!
Parancs!
Ne bolonduljon Kend annyira, hanem tegye el Kend a slafrokomat, s hozza el Kend, ami még hibázik.
Értem, tensuram! Pólya ki, csizma be!
Olvasóim már eddig átlátták, miszerint a fiatal óriásnak az volt sajátságos rendszere, hogy mindenféle nemzetű inasokat tartott, s mindenikkel saját nyelvén beszélt. Amolyan privát passzió. Kinek mi köze hozzá? Azonban most három csillag következik.
Folytattatik a következő számban.
Alig volt valaha szomorúbb, mondjuk ki. Veszélyesebb irodalmunk állása, mint e percben. Egy szenvedélyrészek csoport garázdálkodik a tudomány és műveltség szent csarnokában. Az ész és szellem higgadtan bölcs szózata helyett. Ez irodalmi tivornyázok durva kurjongatásai töltik el a bolt éveket. Ifjak, kikben még a józan ítélőkészség sincs kifejlve, még kevésbé az tanulmány és tapasztalás által kifejlesztve, kik nem tudják, mifán terem ízlés és műveltség, kik nem bírnak több élettapasztalással, mint mennyit Pilvax úr életiskolájában és a Komlókertben szerezhetni. Ez ifjak, megállnátok-e nevetés nélkül, barátaim? Egy nemzet szellemi életének irányzóiul tolakodnak föl.
A természetben minden célszerű. A gombák, miután rendesen esős időben szoktak megteremni, a természet által esernyő alakkal vannak megáldva.
Mindennek megvan a maga célja. Mire valók a vasúti őrtanyák? Felelet? Arra valók, hogy mikor süt a nap, árnyékot vessenek, melyben a vasúti őrök annak idejében, tudnilik, mikor a trén jön, kényelmesen alva nyújtózkodhassanak.
A palotai pályafőnél van egy kis tűzvérű hörcsög. Tulajdonképpen Bahnhofs Interium auf der Substituten adjunkt, hanem káromkodni. Mondhatjuk, hogy jól tud.
Aki lelke van!
Bíráló nem hiszi, nem hiheti, hogy Petőfi, ha művét vakszeretet nélkül később olvassa, barátihoz, hetedik szakasz, de azért nem csüggedünk ám. Aki lelke van, el ne piruljon. Hölgyeknek, pedig hiszen ezeknek írunk leginkább, a világ melyik költője írt így valaha? Avagy a puszták és csárdák félvadságban sínlő embereinek nyersen durva szójárásait hozzuk-e be a magyar művészet szent csarnokába?
Ha kritikusok nem volnának, a világon legjobban utálnám a tejfölös tormamártást. De így azoké az elsőbség, s csak második helyet foglal a tejfölös torma.
Mit ér Petőfinek szép tehetsége? Ha annak tulajdonosa szemeit folyvást a göröngyre helyezi, hogy ott piszok és nyomor közt fetrengjen. Nem fogja őt a művészi szépnek sugárfénye elvakítani, s nem fogja ő a szépet mindig és örökre kerülni. Legutolsó lírai munkájában tükröződik a legújabb magyar irodalom egész jelleme. Hasonlás, mely a legbensőbbet szaggatja szét. Tombolás és dühöngés, mely az irodalom egészségét pusztítja. Gyakran a legmindennapibb gondolatokat, a legaljasbb nézeteket kényszeríti versekbe, melyeket épp oly jól nevezhetnénk nem verseknek is. Azt mondja, annyit sem ér az élet, mint egy eltört fazék, mit a konyhából kidobtak, s melynek oldaláról vén koldus nyalja a rászáradt ételt. Ez is zsenialitás? Tán ebben áll azon sajátságos nemzetiség, melyet némely prücsök a napilapokban ellenem mérgesen védelvezve magasztal. Ezek talán azon hangok, melyek a nemzet lelkére pattannak, s képesek azt minden nagyra és nemesre gyújtani. E prücskök azt hiszik, iszonyút vittek véghez, ha az igazság szava ellen föllázadnak, azt piszok golyócskákkal dobálják, kigúnyolják, vagy legalább nemes fölindulásukban elcsavarják, s gyanúsítani ügyekeznek. Gyanúsítani? Ó, nemes művészet! De erről majd más alkalommal. Egy magyar lirikus.
Magyar lirikus. Magyar titok. Vagyis hazai rejtelem.
A fiatal óriás folytattatik.
Este van a faluban. Pesten. Egy özvegy grófné szobájában vagyunk, kinek neve Eszter. A bútorozás keleti fényűzéssel párosult. A szobában, melybe lépünk, 10 pamlag van, 6 zongora, 13 asztal, 59 szék, nagyobb részint egymás tetejébe rakva, hogy a benne lévő személyek is elférhessenek egy kissé. Az egyik asztalnál a ház asszonya ül. Előtte légszeszmécs és tárt biblia. Kezében feszület. Két válla közt halálfej sátáni mosolyjal. Üres szemgödreivel nagyokat pillant időszakonként a közelpamlagon ülő párra. Irma ülott és Béla. Irma ránéz Bélára. Szép ő, Irma, mint sátoros ünnepeken az áhítat. Jó ő, Béla, mint tengeri fosztáskor az enyelgő játszikedély.
Irmám, én az élet tengerén szenvedett kínos hajótörésem után a te csendes édes kikötődbe tértem.
Kötőmbe? Ne sértegessen, Béla úr! Én nem viselek kötőt. Szobalányom visel kötőt. Majd, ha egyszer fő kötő alá teremtett, akkor kötődjék, és kössön ki én velem, tudja?
Ó, te szellemdús, szójátékos kis liba, eszem azt a kis májadat.
Ugye, Béla úr? De én franciául is tudok ám. Ah, je vous aime de tout mon cœur, mon cher Béla. Tudja-e ön, mi ez?
Nem tudom, de nem is akarom tudni. Azt akarom tudni, amit rólam mondanak, hogy én iszonyú fiatal és kisember vagyok. Ó, mondd, remegve kérdem, mondd, igaz ez?
Rágalom!
S ekkor ölbe kapja Irma Béla urat, és eltakarja ajkainak szegényével, de nem egészen. Forró csókok zamatja ragyog ajkaiknak korány bíborán.
Enyém vagy tehát végre, enyém vagy földi fájdalmam enyhe koporsója, üdvöm tölt karsója, bánatom guzsajának orsója, életem ételének sója, enyém vagy újja.
Nein, nein! Kérem önt, rodonyai úr, még nem vagyunk pertu.
Hogyan? Ó, te ki még a tréfában is szeretetre méltó vagy. Olvastad-e te Ossziánt? Nem, te nem olvashattad, de olvastad Herceg Viktor népdalait. És vajon magázza-e Herceg Viktor az ő szívének menyasszonyát? Mondd, magázza-e?
Nem.
Ember, ember, vigyázz te magadra, mert halandó vagy.
Voltál-e már arra Irma?
Ugyan már, hogy lettem volna? Menjen, maga mindig csak figurázik.
Nem voltál? Úgy az lesz ez nem sokára. Erre esküszöm.
Ne esküdjél!
Szép jószágaim vannak, csak megélünk.
Nincsenek!
Fényes nevem is sokat segít rajtunk. Mi kell egyéb?
Neved sincs!
Bizony, befoghatná már egyszer a száját, napamasszony!
Oh, itt vágy! Szellem had előre!
E szavakra azonnal 7 darab skarlátvörös karbonári köpönyekbe öltözött pióca jelenik meg a szobában. Bizonyos belső megrázkódás jelei vehetők észre a szelit Irmán. Azon rázkódások, melyeket rendesen e közönséges szóval fejezünk ki, csuklás. Elájult. Többet mondanom róla nem szükség. A megjelent 7 darab intrikus lélek, ezen vadindulatú vérszopó aljas barmocskák egyenesen a nemes lelkű Bélának tartanak, egy-két alattomos kanyarulattal fületövébe kapaszkodnak, s lerántják a padolatra, és szopogatni kezdik az ő testének vérét. Ó, ez iszonyú szívásról nincs fogalmatok, mint szivacsúzzák magukba a vérpiros vért, míg egészen megpuffadva, elfeketülve rogynak le saját bűnsúlyuk alatt. Ó, erről nem lehet fogalmatok, mondom, nem lehet.
Ír maga, akarom mondani, írgalomnak örök istene.
Rodonyai Béla az eldült Irma mellé rogy le, s a két szerelmes oly szép harmóniában fekszik egymás mellett a vérkeverte pallaton, miként ha a jelenkort és a társalkodót látnám magam előtt. S Béla az öreg grófnőtől észre sem vétetve Irma fülébe súgja e szavakat.
Irmám, holnap, azaz május 13-án délelőtt 11 órakor a budai tunnelben ismét látandjuk egymást. Hallod, Irmám?
Hallom szavaid varázs csengettyűjét. Az alagútban. Jól van. Ó, érzem a nő nem hivatását. Fenn az égben angyalok hárfáznak. Tehát holnap, május 13-án délelőtt 11 órakor a...
És Irma elaludt. Pihegő keblére balzsamos éterből készült rózsafelleg nehezkedett. Honnan? Nem tudhatni. Ilyen az élet, nyájas olvasóim. Mennyi szomorú kontraszt, mennyi átláthatatlan cselekmény, mennyi titkos rejtély, s mégis mennyi tömérdek csizmadia van Debrecenben.
A tunnel nincs még készen.
Nem tesz semmit. Tervben már megvan.
A budai várhegy keresztül furatik. Éppen a Lánchiddal szemközt. Ezáltal a Krisztina városba egyenes úton fogunk juthatni. A dolog több, mint bizonyos. Az egylet megalakult, a kivitel gyerekség, a kiállítás a ragyogó, a tunnel mesés fényű lend, oldalt pompás kirakatú boltok, minden készen van. Csupán az még nincs elhatározva, hogy kívülről kezdjenek hozzá, vagy belülről.
A halpiacon kutat építettek. Németül írták rá a nevét.
Helyesen. Magyar ember különben is ráismer, hogy kút.
Mondja aztán valaki, hogy a mi köznépünk nem elmés. A gyerekkórházban nem ritkán adódnak be beteg gyermekek, ami természetes, foly a dolog etimológiájából. Kik midőn felgyógyulnak, onnét többé el sem vitetnek. Még természetesebb, igen jó dolguk van ott. Hanem elvégre szerint tehetvén, tudnélik valaminek elcsenésére, onnét háládatosan megszöknek. Ilyen a természet. Az egész világ igen természetes.
Egy helybeli mészáros özvegye, ki igen gazdag, s amellett igen éltes volt, egy év előtt fiatal férjet választa magának. Most halva fekszik. Halála a legrejtelmesebb. Vannak, kik a legrosszabbat gyanítják belőle.
Magyar titok, vagyis hazai rejtelem.
Május 13-a, délelőtt 11 óra. Amint a nadályozás kínos perceiben egymás között elhatározták, úgy történt. Irma és Béla annak módja rendje szerint megjelent ugyanaz alagútban, azonban, ó igen, fájdalom. Igen, a budai tunnelnek két egymástól elkülönzött ága volt, azon tervek egyike szerint, melyeket az életképek is közlének műmellékletül. De e körülményt a boldog pár kifelejté boldogtalanságában a számításból, ők csak azt határzák el, hogy a fennleírt időben találkozandanak az alagútban, de hogy melyik ágban, melyik oszlop alatt?
Irma, arám!
Rodonyai úr!
Arám, Irma!
Rodonyai úr! Béla!
Irma!
Béla!
Irma!
Béla!
Irma, arám!
Rodonyai úr!
Arám, Irma!
Rodonyai úr! Béla!
Irma!
Ibiza, Béla!
Irma!
Béla!
Három óra hosszat kergették egymást az alagút ragyogó aknáiban. A bal sors úgy hozta magával, hogy mindkettő ugyanazon egy irányban haladott szüntelen, s ha ellenkező irányra fordult az egyik, ugyanaz súgá azon percben a másiknak is gonosz szelleme, és ismét ott valának, hol elébb. Akarjátok, hogy ezt motiváljam? Ki fogta valaha motiválni a végzett eljárásait, mely ész és értelem nélkül kondorítja össze mindig a kötelékek szálait? Ó, én nem szólok. Mert meg vagyon írva régen, hogy legvalóbb, legmélyebb érzemény és szenvedély az, mely nem nyilatkozik szavakban. Innen van, hogy a magyar nemzet költői, kiknek nagyobb része minden karácsonyra ír egy verset, oly kimondhatatlan mélységgel éreznek.
Lapunk múlt számában említést tevénk egy mészáros néről, ki múlt évben fiatal emberhez ment férjhez, s most halva fekszik, és halála gyanús. E közleményünk következtében e napokban egy úriember meglátogatott bennünket azon panasztétellel, hogy e hír nem igaz, mert elsőbben az ő felesége nem volt mészárosné soha, másodszor, mert még most is él. Az Isten éltesse számos esztendőkig.
A Pilvax féle országosan ismert s a fiatalságtól annyira kedvelt kávéházat jövő Mihály naptól kezdve Filinger vendi át.
Az Rényi kávéház pedig borzasztóan kezd elkorcsosulni. Kívülbelül újra kifestvén, teteje kifoltozván, eleje megnapernyősödvén és virágosodván, úgy kijött hajdani szépsége típusából, hogy többé árnyéka sem lehet egykori hírének. Vendégei szolid kinézésű alakok kezdenek lenni. Nem verekednek bent többé, nem játszanak éjenként hanzlit a tekeasztalon, s nem alusznak reggelenként alatta. Nem választanak benne többé kórhely királyt. Minden szomorúan megváltozott. Ilyen mulandó a világ dicsősége.
Tudtomra esett, hogy Hugó Károly,
3 darab verset adott át Elop szerkesztőjének kiadás véget. A szerkesztő e verseket nem tudni mi okból nem adta ki.
Nem adtam ki, mert véleményem szerint nem jók.
Szerkesztő uram, ön vétene a haza, az emberiség és a túlvilág ellen, ha Hugó Károly szellemi kincseit még továbbra is heverni hagyná szerkesztői fiókjában.
Ilyen rossz verseket Tinódi Sebestyén óta nem olvasott a magyar közönség.
Szerkesztő úr, ön megfosztaná olvasóit a legmagasztosabb élvezettől, a halhatatlan szerzőt pedig babérkoszorúja legszebb leveleitől. Halljuk őket!
Hugó Károly, hon üdv!
Hazám babérfejű, hazám soká, mirentél Dús Dunán, de mind körülöd üdv között, sok ingó lép vihar között, végére raktad a törvény, szabad nyugodt oroszlánként. Isten áldva jó magán, neked leginti mindenütt, egéből földi kincseit, zöld honkötvénybe bárha vagy, bizony legyész már szinte nagy, bizony legyész már szinte nagy. Hazám megáldott nagy hazám, ugyan kapárbú gondotám, mikor bogány félholdja szállt, s magas fejed fölött is állt, de rázva hősi mondolod, de rázva hegyke van csopot, de rázva hegyke van csopot.
Az utolsó versszakot a Spiegelben mondta el a szerző, mely is így hangzik. Hazám, háládatlan, hiába való, élhetetlen hazám.
www.pilvax.hu/pocolikakaj Irodalmi élet Budapesten az 1840-es években, ahogy a Színház és Filmművészeti Egyetem növendékei 2005-ben előadták Máté Gábor úr betanításában. Közreműködött Horváth Sándor, Kovács Judit, Lass Beáta, Úszabó Soma, Ötvös András, Pálmai Anna, Polgár Péter, Sruf Milán, Tóth Ferenc, Ubrankovics Júlia és Zrínyi Gál Vince. Komponista Darvas Ferenc. Muzsikusok Balog József, Bartányi István, Erdei Csaba és Schuster Andrea. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Kulcsár Péter készítette. A rendező asszisztense Kálmán János volt. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Máté Gábor.
A hangfelvételt 2005-ben készítették, és legutóbb 2009. március 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.